Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez itt a Rádió Café 98.0, és benne pedig a Megmondtuk előre.
Hevér Gáborral.
És Kapitány Ivánnal, és két csodálatos vendégünkkel.
Szinetár Dórával és Szinetár Miklóssal.
Köszöntünk benneteket, tiszteletem tanár úr.
Üdvözlet.
Sziasztok mindenkinek.
Mindenkinek. Hát itt egy apa-lánya kettős van velünk, és én abban a fura helyzetben vagyok, hogy én ugye nagyon-nagyon régen ismerlek benneteket. A helyzet az, hogy Miklósnak a beosztottja voltam sokáig, persze nagyon távoli és nem közvetlen munkatársa a Magyar Televíziónál. Téged, Dóra, pedig ismerlek már 13 éves korod óta közelebbről, amikor az első videóklipedet forgattam. Miket tulajdonképpen az érdekel, hogy hogyan működtök ti együtt? Őszinték vagytok-e egymáshoz, amikor egymás munkáiról van szó? Hogy megy ez?
Hát én most egy rosszat fogok mondani, mert hát sajnos én nem tudok csak őszinte lenni. Én nagyon szeretem a Dóri munkáit, amit csinálják ez most a reklám helyed. Tényleg nagyon jó színésznő. Ezt azért merem mondani, mert van egy jó tulajdonságom, hogy önmagamat is dicsérjem, hogy rendkívül kívülállóként tudom nézni a saját munkáimat is, de a családtagjaimat is teljesen úgy nézem, mintha a világon semmi közük nem lenne hozzá. Na, nagyon jó színész. Most bevallom őszintén, hogy legutóbb ebbe a futballista dologban láttam ebben a sorozatban, hát egészen. Szóval azt a finomságot, ahogy ő eljátszik veled a férjével,
igen.
Azt én nagyon élvezem. Hogy
úgy tesz, mintha nem venne észre semmit.
Igen, de hát hogy mondjam, hadd dicsérjem tovább, szóval nem csak mint színésztől. Én nagyon szeretem, amikor hogy úgy mondja, megnyilvánul. Tehát amikor beszél, két dolgot szeretek, nagyon benne. Az egyik az, hogy van benne mindig egy kiállás a világért. Kérem szépen, 15 éves volt, és ilyen nagy tinisztár, annyira, hogy az Erkel Színházban egy önálló estje volt. Ő volt egyedül meghirdetve, saját est, és tele volt az Erkel Színház, és hát mellette voltak ilyen subidubi lányok, akik hát ugye énekeltek ilyen kórusrét, és azoknak valami problémája támadt, hogy nem akarták őket rendesen kifizetni, vagy nem bántak velük rendesen, és a Dórika kijelentett, hogy akkor ő nem lép fel, ha ezekkel nem bánnak rendesen. Na most ez megmaradt egy életen át, ezt nagyon díjazom.
Hát akkor én mennék is.
Igen, ezt örökölted, vagy magadtól, vagy ilyen?
Hát azt hiszem, hogy ezt a másokért való kiállást, ezt, hát az öröklés nem biztos, hogy a jó szó, inkább tanultam, vagy
tanultad,
láttam.
Igen.
Ez nem egy tudatos tanulás volt, de valóban ebben nőttem fel. Tehát, hogy én azt nagyon megjegyeztem, hogy az én szüleim soha nem éltek vissza a helyzetükkel, bármilyen helyzetben is voltak, sőt, én őket mindig egy kicsit figyelmesebbnek és egy kicsit udvariasabbnak láttam azokkal szembe, akik mondjuk úgy nekik kiszolgáltatva voltak bármilyen szempontból.
Bocsáss meg, tegyük hozzá, hogy egy édesanyád Hámor Ildikó, kiváló színésznő.
Igen, és ez rá is abszolút
igen,
igaz.
És bocs, és azért azt mondjuk el, bár én azt gondolom, hogy a Miklós, ez ma már egy olyan fogalom, amit mindenki ismer, de hát azért ő volt nagyon sokáig a Magyar Televízió főrendezője, elnök helyettese, művészeti vezetője, az Állami Operaház igazgatója.
Igen, ezen gondolkodtunk, hogy mutassuk be a tanárulat, és arra megállapodásra jutottunk, hogy a szinetár, szerintem itt tartunk már. Nem lehet felsorolni, mert picit ahhoz
igen, akkor már azt mondta Gábor, hogy de akkor meg fog sértődni, hogy a szinetár az a Miklós, de akkor mondtuk, hogy de viszont a szinetár Dóra vagy, tehát, hogy...
Ja, na látod, például ez sose jutta eszembe, tehát, hogy ő a szinetár, ez így nekem, annyira, hogy én nekem mindig kicsit meg is ütötte a fülemet, amikor engem szinetárnak hívtak, tehát én jobban szeretem ilyen szempont, nagyon büszke vagyok a vezetéknevemre, de jobb szeretem, ha dóráznak, mert a szinetár az ő. Tehát, hogy
az... Bár azt te választottad a szinetárt, mert egy időben csak úgy hirdettek tini korodban, hogy Dóra, és akkor te kijelentetted, hogy te szinetár Dóra.
Igen, jó, de más egy megszólítás, meg más egy megnevezés.
Térjünk vissza oda egy picit, bocsánat, hogy te viszont megmondod az őszintét azért, vagy...
Azért tegyük hozzá, tehát most meghallgattam, mosolyogtam, de azért azt hozzá kell tenni, hogy ő szerintem ő ezt nagyon ügyesen csinálja, mert 10-ből 9-szer halálra vagyok dicsérve, főleg a fontos dolgokban, és akkor mindig van egy tizedik, ami az ő szemében szerintem nem olyan fontos, és ott viszont azért elmondja, hogy hát ezt azért nem így kellett volna, vagy szerintem ne, egyáltalán nem is kell, miért kellett ezt elvállalni. Tehát azért mindig az, megpróbál azzal, hogy is mondjam, játszani, nem tudom, ez mennyire tudatos, hogy ne lehessen azt mondani, hogy ő elfogult, ezért azért néha előfordul, hogy valamivel nincs annyira, vagy valamitől nincs annyira elragadtatva. Nekem az ő irányában más a viszonyom, de hát ugye ez is egy más helyzet, mert ugye én abban is nőttem fel, hogy tulajdonképpen ő egy ilyen sérthetetlen, nagyon sok ember szemében már évtizedekkel ezelőtt is egy ilyen, hát nem tudom máshogy mondani, egy ilyen szent tehén, hogy amit ő csinál, az úgy is zseniális, mert hogy ugye, és ezért kamaszkoromban az én kamaszkori lázadásom az abban merült ki, vagy ott kezdődött el, hogy én azt mondtam, hogy majd akkor én majd megmondom, hogy szerintem pedig ezt vagy azt, hogy kellene másként, de hát nyilván azért ez hozzátartozik, hogy az ő rendezésein nőttem fel, és iszonyatosan sokat tanultam belőlük.
Jártál be a színházba?
A színházba is jártam be, meg nálunk ugye elég sok tévéjátékot rendezett, illetve különböző ilyen munkaokokból megvolt otthon videokazettán nagyon sok színházi rendezése. Uh-huh. És én amikor éppen nem táncórán voltam, vagy iskolában, akkor nekem az volt otthon a kedvenc elfoglaltságom, hogy én a videómagnóról néztem ezeket a színházi felvételeket, és hát imádtam az előadásait, és nagyon-nagyon szerettem az ő színházi gondolkodását. De hát mivel a gyereke vagyok, ezért én mindig úgy gondoltam, hogy nekem viszont akkor jogom van azt mondani, hogy mondjuk ebben vagy abban a rendezésben ezt miért így vagy úgy csinálta, mentségemre szóljon, hogy mindig azt mondta, hogy örül neki. Tehát legalábbis amikor kislány voltam, akkor még azt mondta, hogy jó szemem van, és hogy mondjam, amiket látok.
De ez azóta elmúlt, vagy?
Jó, azért hozzátok, hogy én úgy voltam szentehén, hogy kötetet tudok összeállítani azokról a rosszakról, amiket róla írtak, mondtak.
De ez hozzám szóval nem jutott el.
Megvédtek ebből. És hát az nem jó kérdés, hogy dolgoztatok-e együtt, mert én tudom, hogy igen, legfőképpen azért, mert talán az elsőt, hogyha jól gondolom, ez a Nyomorultak volt, ugye?
Első majdnem utolsó. Egyetlen.
De nem, aztán nem, mostanig igen. Igen. Azt én képzeljétek, vagy hát igen, így kell mondanom tegezve, mert neked is mondom, képzeljétek, én azt én láttam, nem is egyszer, én szegedi vagyok ugyanis, és én akkor, mivel én színész szerettem volna lenni, és mindig kérdeztem anyám, hogy miért nem megyek el statisztálni a szegedi szabadtérire, és mondtam, hogy azért nem megyek el, mert a statiszták mindig lennülnek a büfében, és nem történik semmi velük. Tényleg ez történik, hanem az történt, hogy én nekem akkor ismerősöm volt a szegedi szabadtéri játékok igazgatója, nevelőapámnak volt a bátyja.
Ari?
Nem, a Nikolényi.
Nikolényi
István, igen. És kaptam tőle egy állandó belépőt. Úgyhogy én az összes próbáján ott voltam a Nyomorultaknak, ami volt a szegedi szabadtéri. Én végignéztem az egészet, egyrészt imádtam, szerintem egyébként ez egy kiváló musical. Nagyon-nagyon szeretem. És hát rendkívül jó előadás volt, és akkor ugye ott szerepeltél először édesapád kezei alatt, ha jól tudom.
Hát egyrészt az ő kezei alatt is először, meg életemben.
Tényleg?
Először,
az volt az első?
Nekem az volt. Hát akkor 10 éves voltam, és az volt az első ilyen színpadi megmutatkozásom. De soha többet nem dolgoztunk együtt, egészen tavalyig.
Tavalyig, igen. És az a tavalyi
hát,
az...
Hát annyira nem. Hát ugye az ismert sztorink, hogy amikor a Denevértént meg ezt, ami most már 22 éve megy az operába, megrendeztem, azután rögtön ment Japánba. És akkor van abban ez a balettáncos szerep, igen. És akkor azt a Bodorinak, hogy gyere, játsz, de te meg akkor jöhetsz Japán. Aztán csak nem képzeled, hogy én a te rendezésedbe játszom.
De miért nem?
Hát nem az volt a problémám, hogy ő rendezte, hanem az, hogy ez a Magyar Állami Operaházban történt, aminek én nem voltam akkor a társulati tagja.
Miért voltál valaha?
Nem.
Ez mondod, akkor.
Jó kérdés, tehát, hogy akkor sem igen. Voltam a társulati tagja. És az Ida, ez a bizonyos szerep, ez egy színésznő szerep, egy olyan színésznőnek való, aki azért tud táncolni. Nem kell hozzá balerinának lenni, de jól kell tudni táncolni, nem kell énekelni, tehát ezért merült fel egyáltalán. Valami nagyon keveset kell csak. De én azt gondoltam, hogy nagyon sok olyan kolléganőm van ezen a pályán, aki erre a szerepre pont annyira alkalmas, és lehet, hogy sokkal nagyobb hogy is mondjam, szüksége, jogosultsága, nem tudom, mi van rá, hogy egy életre nem fogom magamról lemosni, hogy ezt a szerepet tényleg csak azért játszom én, mert én a rendező bácsi lánya vagyok, mert egyébként semmi nem adekvát jobban engem erre a dologra, mint sokkal másokat. És ezért nem tartottam volna.
Na most a vége happy end, mert hát egy a Talós Andrea játsza csodálatosan, ides tova 22 éve, megszakítás nélkül.
Sokkal jobb lett, mint életem volna.
Szóval visszaadtad a szerepet, tehát ezt
igen. Visszautasítottad, nem volt elég jó a dolog természetesen.
Igen.
Jó, a dologhoz hozzátartozik az igazság a kettőnk viszonyáról, hogy azért voltam én úgy fogorvosnál, hogy ültem a váróba, és szembe ült velem egy anya a gyerekével, és nézett a gyerek, és nézett, és azt mondta, megismered? Szóval hát ez a Szinetár Dóra apukája.
Na tessék!
Hát csodálatos. Ide is el tud jutni az ember.
És ugye 1987-ben volt ez a bizonyos nyomorútak, akkor az egyértelmű volt, hogy a Dóri lesz a Cosette, a kis Cosette?
Hát az a következőképpen történt. Ugye, hát most messze időben Monte Carlo-ba voltam zsűrizni. Zsűritag voltam, akkor hosszú évekig, és csengett a Monte Carlo-ba a telefon, és fölhívott a Miklós Tibor, hogy hát fölkérnének engem a nyomorultak rendezésére, mert hát eredetileg mást akartak, de hát aztnak látta valami rendezését a producer, és azt nem választotta, ezzel szemben látta nekem valami filmemet, és hát mondtam, nagyon megtisztelő, nagyon jó. Hazajöttem, és meghívta, hogy jöjjenek el hozzám megbeszélni, ő meg a Bárkonyi Matyi,
a Rockszínháznak.
És az Ildikó játszott éppen, és a Dóri 10 évesen otthon volt. És hát megkérdem, és ő hozta be a kávét. De... És azt mondta a Bárkonyi Matyi, hogy hát ez olyan, mint a kis Cosette. És akkor arra gondoltam, eszemágában, én nem akartam soha, hogy színésztő legyen. Ez mindig rossz pálya ma már, nagyon rossz pálya. De hát gondoltam, nem vagyunk Szegeden, az Ildikó is én, és hát akkor adjon, jó, rendben van, Csilla. Eszembe nem jutott, hogy ekkora sikere, mert abban őrült sikere volt.
Tegyük hozzá, hogy a kis Cosette-nek egyetlen dala van az előadásban.
Hát igen, de azért azt el kell énekelni.
Jó, tehát, az oké, okay, de hogy énekzenei általános iskolában jártam, és azt azért úgy lehetett rólam tudni ilyen családi szinten, hogy én nagyon szépen tudtam énekelni a magam 10 évével, tehát ennyi azért volt a dologban, hogy bármit, amit kellett, én elénekeltem.
Hogy nem teljesen azért kerültél be, mert a kávét ügyesen raktad le az asztalra.
Ott lemzselt az anyja öltözőjébe, ha lehetett a Nemzetibe, szóval ez is benne volt. Hogy mondjam, nagyon érdekes volt az első próba, a legelső próba a nyomorultakból, amikor ő bejött a színpadra. Akkor olyan lassan körbevette az egész szársat megnézni, hogy a rendező kislánya mit tud, hogy nem, hogy ez. És akkor ő először rémzavarba volt, és elnevette magát, és aztán egyszer csak vett egy mély levegőt, és elénekelte az első dalt, és nagy csend lett, és úgy szétmentek.
Szép. Ráadásul első fellépésed 6000 ember előtt történt meg, mert akkor még akkora volt a Szegedi Szabadtérnek a nézőtere.
Igen, és a producerrel, akivel összevesztünk, mert akkor még olyan idő, én csak azért vállaltam el, mert akkor én még szabadon rendezhettem, amit akartam, azt csináltam benne. Később jött csak ez, hogy licenc, mindent azt kell
csinálni. Ja, tényleg, igen.
És hát egyszer nem értette meg, hogy a föld alatti képeket. Hát az a Szegedi Szabadtér, én nem tudom úgy megcsinálni meg a barik, mint ahogy az Londonban van forgóval, minden egyéb, más megoldást választottam. Most azt mondta, második felvásárlás azt mondta, I am not happy. Mondta, aztán megint happy volt, de a végén azt mondta, hogy jó, rendben van, elfogadom minden, de hát a legjobb a kis Cosette.
Na tessék.
Mondta, ami azért egy leszólásra volt a dologban.
Igen. És ugye, ha jól emlékszem, hogy édesanyád játszotta a Tenár Gyénét, aki nem olyan kedvesen bánt veled.
Nem, de hát így nyilván azért könnyebb volt, mert ahogy igen, ő ütött, vágott, azért az egy viselhető verzió volt. Jó, hát nekem csodálatos emlékeim vannak erről az előadásról, de egyébként, ha már tehát ha arról beszélünk, hogy kezdődött ez a dolog, vagy a mi viszonyunk, akkor a Nyomorultakból az is nagyon megmaradt, és ezt ő is szokta emlegetni, hogy ugye hát én nőttem. Az előadás meg egyre csak ment, mert nagyon sikeres volt. A Víg Színházban játszottuk éveken keresztül, aztán később a Thália Színházban, mert az lett akkor a Rock Színháznak.
Igen,
a,
igen, emlékszem.
Az épülete. És hát abszolút kinőttem a Kiskozettből. Hát, hogy a Kiskozett az eredeti történetben, vagy tudom, 3 éve, 4-5, nem tudom, nagyon kicsi, amit nyilván egy musical színpadon...
Te mennyi ideig játszottad?
Hát csak 2 évig, tehát hogy 11-12 éves voltam, és hát akkor egyszer csak már a dolog nem működött, de hát én nem akartam kimaradni az előadásból, és akkor ugye voltak gyerekszerepek amúgy is, Párizsi utcaképben, meg a kocsmában, és könyörögtem otthon mindig, hogy én hadd menjek be az utcaképbe, meg a kocsmába, és amikor 13-14 éves lettem, és már jók lettek rám a jelmezem, akkor én szoktam mesélni, hogy az volt könyörgésem tárgya, hogy hadd menjek be a Kupleráj képbe.
Mindenáron abban kell bemenni. És ott zötyögött, játszott.
Csodálatos volt. És egyébként életem
mind mi?
Egyik...
Mind mi voltál a Kupleráj képben? Mind prostituált?
Igen.
Persze. Ez már 15 évesen erre vágyom.
A történethez még egy hozzátartozik. Abba az időben engem meghívtak, és zsűriztem Olaszországba, Toszkánába, Kiáncsánóba volt egy televíziós fesztivál. És egyszer mondtam, akkor kiviszem magammal a feleségem, meg a lányom is. Nyár volt, ők beültek a kocsiba, és mentünk autóval le. És Budapest határát elhagytuk, és a Dórika azt mondta, hogy most Nyomorultak, és elkezdte az első hangtól énekelni, és ment az autó, és végig énekelte a teljes darabot, az összes szerepet, mindent kívülről tudott.
Ilyen 3 felvonás végig toltam egyedül zene nélkül.
Egyedül csodálatos. Zene nélkül, Kiáncsánóba útkör. Nem tudom pontosan, eddig Budapestől szerintem hát messze az olasz határig tartott meg.
Hát ez egy hosszú előadás,
nagyon
igen.
Szerettem. De hogy ami nekem a leg... talán a mai napig az egyik legpozitívabb színpadi visszajelzésem volt, az akkor történt, amikor 14 évesen beálltam a Kis Gávros szerepébe, aki ugye egy nadrág szerep. Már úgy értem, hogy ez egy fiú szerep, de igen. Hogy nekem nadrág szerep volt, mert ugye én lány voltam, aki a francia forradalomban egy ilyen emblematikus kis figura, lelövik, hősi halált hal, és derékig érő hajam volt, egy sapkába játszottam a Kis Gávrost, és ugye ki voltam én írva a szereposztásra kint az előcsarnokba, de hát azért tudjuk, hogy nem minden néző szokott egyrészt a Gávros, mint név a magyar embernek nem feltétlenül jelenti azt, hogy ez egy kisfiú, másrészt nem mindenki olvassa végig az utolsó szereplőik, hogy ki játszik, meg nem jegyzi meg, tehát hogy gondolom én, hogy nem nagyon volt a fejükben, hogy ez kicsoda. Azért gondolom, mert hogy a Tapsrendnél minden egyes előadáson az történt, hogy amikor én kimentem meghajolni, direkt azt csináltam, hogy levetted. A sapkámat levettem, és ugye kibomlott a derékigérő hajam, és a nézőtérről egy ilyen egyöntetű, egy ilyen jött föl, és az engem annyira boldoggá tett, mert akkor tudtam, hogy ezek biztos, hogy csak azért tapsoltak, mert kiabáltak előtte, amikor mentem meghajolni, mert hogy én tetszettem nekik, és nem azért, mert tudják, hogy ki vagyok, vagy kinek a kije.
De hát a Dóri pálya, itt azért ez még egy gyerekszín, nagyon tehetséges. Hogy mondjam, voltak olyan adottságai, ami a színész tudott beszélni már gyerekkorában.
Ezt mondta nekem egyébként a forgatáson, hogy ezt a tanár úrtól tanul, ugye ezt mondtad, igen, hogy igen. Mindig szépen kell beszélni. Egyébként a Dóri gyönyörűen beszél.
Gyönyörű, de már gyerekkorában.
Igen. Hát annyira, hogy nem egy olyan filmcastingon jártam, Iván egyébként emiatt nem szólt rám, amikor a Gólkirályságot castingolta, de hát volt azért nem egy olyan, ahol konkrétan azt kérte a rendező, hogy kicsit motyogjak már, mert hogy annyira plasztikusan beszélek, ez sok.
Ez borzasztó.
Na most az, hogy én egyébként is így beszélek, tehát nekem ahhoz, hogy azt a fajta ilyen, nem is tudom, laza beszélstílus vigyem, amit szoktak beszélni, ezt nekem csinálni kell, mert magától nem így szoktam meg.
Mi történne akkor, hogyha egy jó tündér vagy bárki, vagy egy a Világbank megadná azt a lehetőséget, és soha semmilyen anyagi problémával nem kéne szembenézni, azaz, hogy korlátlan lehetősége lenne az életben, akkor tanár úr, mihez kezdene, te pedig mihez kezdenél az életeddel, mit csinálnál?
Tehát két dolgot csinálnék, az egyik, akin tudnék, segítenek, akire rászorul. Kettő, hát egyre csak utaznék. Nekem ez a mániám. Nincs több. Ez volt a hobbim világ.
De azért gondolom, elég sok országban jártam.
Sok országban jártam,
De még mindig.
Hát még mindig. Jó, hát most férjétes lehesség, de van egy történetem, egy családban volt egy olyan, hogy meghalt egy öreg bácsi, és a felesége nagyon sírt, és azt mondta a lánya, hogy azt mondja, hát miért sírsz, papa, hát miért sírsz, mama, hát együtt éltetek 60 évig. Mire azt mondja, mama, hogy nekem kevés volt. Na így vagyok én az utazással.
És Dóri, te?
Fú, nem tudom, én úgy vagyok ezzel a kérdéssel, mert azért szembe szokott jönni az emberrel, mint a csillagászattal, hogy fölnézek nyáron az égre, meglátom azt a 3-4 hullócsillagot, boldogan konstatálom, kívánok valamit, és nem akarok belegondolni, hogy mi az, amit látok. Ott kezdődik a problémám, hogy én nekem elsősorban a felelősség jut eszembe a pénzről. Tehát, hogy nem a vágyaim beteljesítése, hanem hogy az iszonyú felelősség. Ugyanazért, amit apukám mondott, mert akkor elkezdődik az, hogy ki mindenkin kellene segíteni. Mi mindent kéne megváltoztatni. De annyi dolog van körülöttem, amin azt látom, hogy változtatni kellene azért, hogy az emberek jobban és boldogabban tudjanak élni, és nagyon sokszor ez pénzkérdése is. Tehát biztos, hogy akkor így azt gondolnám, hogy ezt úgy el kell kezdeni. De mondjuk, ha ezt félre...
Magyarul, igen, a melót látnád benne.
Igen.
De egy nagyon fontos, azt szeretném leszögezni, hogy az egész életemet, ha gyernék a lottom valami őrült nagy pénzt, akkor sem vennék olyan kocsit, ami több, mint ami nekem kell, nem vennék Gucci-t, nem vennék képeket, nem vennék olyan karórát, semmi ilyenre soha életemben nem költött, most sem költenek, nem is érdekelne.
Igen, ez a vágy. Hát köszönjük szépen, az első résznek most itt vége van. Ez itt a Rádió Café 98.0, benne pedig a Megmondtuk Előre Kapitány Ivánnal.
És Hevér Gáborral.
És két csodálatos vendégünkkel, Szinetár Dórával és Szinetár Miklóssal, és mindjárt visszatérünk, és arról fogunk beszélni, hogy mi történt az első közös munka után közel 40 évvel, vagy 30 évvel? Nem tudom, majd meglátjuk, igen.
Körülbelül.
Hallgassatok minket.